Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdjük!
Az Európai Unió visszaér hatalmával Magyarországgal szemben, a Fidesz szerint azt kérik a kormány, ne engedjen a nyomásnak.
2 milliós kártérítést kaphatnak, nyáron kezdhetik utalni a Hajdúbétügy károsultjainak szánt pénzt.
Már is megrongálták az új budapesti buszok egyikét, a vandálokat felvette a biztonsági kamera, azonnal elfogták őket.
Azért énekel magyarul, mert szereti anyanyelve dallamát, Bay Alexet már a svéd újságírók faggatják.
Rogán Antal szerint az Európai Unió visszaél hatalmával Magyarországgal szemben és megszorításokat vár, különben nem szünteti meg a túlzott deficit eljárást.
A Fidesz rendkívüli elnökségi ülésén arra kérte a kormányt, ne engedjen a nyomásnak és tartson ki a lakosság, valamint a kis- és középvállalkozások védelmében hozott intézkedések mellett.
Orbán Viktor arra utasította a nemzetgazdasági minisztert, dolgozzon ki intézkedéseket, amelyekkel Magyarország kikerülhet a túlzott deficit eljárás alól, de összeegyeztethető a magyar kormány gazdaság és társadalom politikájával.
Az Európai Unió visszaél hatalmával Magyarországgal szemben.
A Fidesz frakció vezetője szerint Brüsszel megszorításokat vár Magyarországtól, különben nem szünteti meg a túlzott deficit eljárást. Rogán Antal azt mondta, a Fidesz elnöksége azt kérte a kormánytól, ne engedjen a brüsszeli nyomásnak. Az Európai Bizottság pénteken ugyan javította a magyar gazdasággal kapcsolatos előrejelzését, de idénre így is 3%-os, vagyis az uniós elvárásnak éppen megfelelő hiányt jósoltak, jövőre pedig ennél is nagyobbat. Olli Rehn, az Európai Bizottság alelnöke, akkor azt jelentette be, Magyarország kikerülhet a 9 éve tartó túlzott deficit eljárás alól, de csak akkor, ha további kiigazító lépéseket tesz a kormány. Rogán Antal a Fidesz rendkívüli elnökségi ülése után részletesen felsorolta, milyen intézkedéseket nem támogatnak. Nem engednek a rezsicsökkentésből, vagyis semmiképpen sem vonják vissza a közüzemi díjak 10%-os csökkentését. Nem hajlandóak növelni a magánszemélyek és a kis- és középvállalkozások adóterheit. Nem támogatják a nyugdíjak megadóztatását sem, sőt, kitartanak a nyugdíj emelés mellett. A családtámogatások csökkentését sem támogatja a kormánypárt, és a gyermekek utáni adókedvezményeket sem fogják felülvizsgálni Brüsszel kedvéért. Rogán Antal szerint politikai eljárás folyik Magyarországgal szemben, Brüsszelben ugyanis csak azokat a kormányokat szeretik, amelyek megszorítanak.
Magyarországot nem azért támadják, mert nem teljesít. Magyarországot azért támadják, mert rezsicsökkent, és a rezsicsökkentés a nagyvállalatok csökkenő profitjából valósul meg. Magyarországot azért támadják, mert adóztatja a bankokat és a nagyvállalatokat, és ez egyértelműen sérti a multinacionális vállalatok érdekeit.
A Fidesz elnökségi ülésén a kormányfő is részt vett. Girószász András kormányszóvivő az MT-nek azt nyilatkozta, Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte a nemzetgazdasági minisztert Varga Mihályt, hogy dolgozzon ki olyan lépéseket, amelyek összeegyeztethetőek a magyar kormány gazdaság és társadalom politikájával, de elfogadhatóak az Európai Unió számára is. Ennek az a célja, hogy a második fél év végén, 9 év után végre megszűnjön a brüsszeli eljárás Magyarországgal szemben.
A KDNP frakció vezetője szerint politikai téveszméktől fertőzött ideológiai támadás indult Magyarország ellen. Harrach Péter ezt a Tavares jelentésre utalva mondta. Páfi István képviselő pedig felidézte, hogy a jelentéstevőnek személyes meghallgatásakor egyetlen kérdése sem volt. Ebből szerinte nyilvánvaló, hogy prekoncepcióval érkezett, és részletekre nem is volt kíváncsi. A politikus úgy vélte, a jelentés szemtelen és az uniós hatáskörökön kívüleső ügyekben fogalmaz meg ajánlásokat.
Egy politikai röpirat, és ott a helye, ahol az ilyeneknek, tehát a majálisokon, és utána pedig, amikor a tömeg elment haza, akkor pedig az utcaseprők a kukába irányítják.
A szlovén kormány állami vállalatok privatizációját, adóemelést és megszorító intézkedéseket is tartalmazó akciótervet fogadott el ügyekbe. Még egyszer, júliustól megemelik az áfát, 2014. januárjától pedig vagyonadót vezetnek be Szlovéniában. Azt szeretnék elkerülni, hogy az országnak uniós mentőcsomagra legyen szüksége a gazdaság fellendítéséhez. A kormány a kiadás csökkentő és bevételnövelő intézkedésektől együttesen 1 milliárd eurós megtakarítást vár. Szlovénia gazdasága 2011 óta van recesszióban.
Újabb segítséget kapnak a bajba jutott devizaadósok, akár több százezer forinttal is csökkenhet a nem fizetők végrehajtási költsége. A közigazgatási minisztérium tervei szerint a végrehajtók a mostani díjuknak csupán felét kérhetnék el, a díj alapja pedig az eljárás indulásakor fennálló banki tartozás lenne. Tavaly mintegy 500 ezer végrehajtási eljárás kezdődött, többségében 500 000 forintnál kisebb értékben.
Tavaly több mint 1200 magánlakást árvereztek el Magyarországon, mert a tulajdonosok nem tudták fizetni a tartozásaikat. És az eljárás végén még a végrehajtói díjat is ki kell fizetniük az adósoknak. Ez most 1 000 000 forintonként körülbelül 80-90 000 forint, tehát egy átlagos lakásnál több 100 000 forint. A közigazgatási és igazságügyi minisztérium tervei szerint a bajba jutott devizahiteleseknél ez az összeg a felére csökkenhet. A végrehajtói kamara elnöke úgy tudja, további könnyítés lesz, hogy a jövőben a devizahiteleseknél a végrehajtói díjat az eljárás kezdetekor fennálló tartozás alapján számolják majd ki, nem a kamatokkal növelt tartozásból.
Vannak azonban olyan ügyek, amelyek 2-3 évig is elhúzódnak különböző jogi procedúrák miatt. Ebben az esetben könnyen belátható az, hogy egy 1 000 000 forintos követelés kamataival 3 év múlva akár a duplájára is emelkedhet.
A Banki Hitelkárosultak Egyesülete már évek óta szerette volna elérni a végrehajtók díjának a mérséklését. Vezetőjük azt mondja, a lépés azoknak a bajba jutott adósoknak nyújt segítséget, akik így vagy úgy, de fizetni szeretnének.
Azok az ügyfelek, akik megoldás iránt érdeklődnek a végrehajtóknál, részletfizetést szeretnének kezdeményezni, vagy akár a fedezeti ingatlan eladásából befolyt összeget szeretnék a végrehajtást kérő számára megtéríteni, nekik nem mindegy, hogy mennyit kell külön a végrehajtó munkadíjára kifizetni.
Lénárd Marian azt mondta, reméli, hogy ez csak a folyamat kezdete. Szerinte ugyanis alapjaiban kellene átalakítani a még az 50-es évekből származó végrehajtási törvényt. Információink szerint a KDNP dolgozik egy módosítási javaslaton.
Az MSZP szerint nem megoldás a devizahitelesek problémáira, ha a bajba jutott embereket összeköltöztetik. Korózs Lajos elnökségi tag azt mondta, választ várnak arra, kinek az érdeke, hogy az eszközkezelő programjában résztvevőket kiköltöztessék otthonukból. A politikus szerint volt munkásszállók és elhagyott laktanyák átalakítása helyett olyan bérlakás programot kellene indítani, amely élhető környezetben biztosít lakhatást a bajba jutott devizahiteleseknek.
Nem ilyen ötletekkel kell előállni a kormánynak, mint a volt munkásszállók átalakítása, esetleg a felhagyott laktanyák átalakítása lakóegységekké. Ez nem vezet sehová. Nem vezet sehová sem, mert ahogy az előbb elmondtam, attól, hogy azonos problémával küszködnek ezek az emberek, egy helyre beköltöztetik őket, attól a problémájuk nem fog megoldódni.
A devizahitelesek csak a Fideszre számíthatnak, reagált a párt kommunikációs igazgatója Korózs Lajos szavaira. Kocsis Máté azt mondta, azok a családok, amelyek devizacsapdában vannak és az otthonukért küzdenek, éppen a szocialistáknak köszönhetik helyzetüket. Hozzátette, ha a baloldalon múlt volna, a devizahitelben eladósodott családok soha semmilyen segítséget nem kaptak volna. Az MSZP közleményben válaszolt Kocsis Máté szavaira, a szocialisták szerint mára kiderült, hogy a 1 500 000 devizahiteles a kormánytól nem számíthat segítségre.
Mintegy 320 ezer devizahiteles tartozását szüntették meg, vagy mérsékelték az elmúlt 3 év intézkedései. Csak az árfolyamgát lehetőségével 150 ezeren éltek március végéig, mondta a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének elnöke Pécsett. Szász Károly kiemelte, az árfolyamgátba belépő adósok összesen 1250 milliárd forint hitelt vettek fel, svájci frank, illetve euró alapon. Azonban a május 31-ig még igényelhető kedvezménynek köszönhetően több milliárd forint hitelkamatot már nem kellett kifizetniük.
Azok az ügyfelek, akik ebbe a konstrukcióba beléptek, azok körülbelül 10 milliárd forintnyi kamat támogatásban részesültek a bankrendszer és az állam közös tehervállalásán keresztül.
Várhatóan nyár elején megkezdődhet a Hajdúbét ügyben károsult baromfétenyésztőknek szánt mindegy 200 millió forint kiutalása. Pósán László fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, elsőként az a körülbelül 100 gazdálkodó kap mintegy 2 000 000 forintot, aki közvetlen kapcsolatban állt a Hajdúbét RT-vel.
Egyfajta kárpótlás indul el.
Nyár elejétől számíthat a Hajdúbét 100 közvetlen szerződéses beszállítója az állami kárpótlásra. Pósán László országgyűlési képviselő azt mondta, A kormány a következő hetekben nyújtja be a parlamentnek a pénz kifizetéséhez szükséges jogszabálymódosításokat. A képviselők pedig, ha kell, sürgősséggel tárgyalják majd az ügyet, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium minél hamarabb el tudja kezdeni a mintegy 200 millió forint kiutalását.
Átlagosan durván egy 2 millió forintos, 2,2 millió forintos nagyságrendű összeggel lehet kalkulálni az egyes érintett családok, termelők esetében.
Az MSZP erre úgy reagált, jól teszi az Orbán kormány, ha valóban segít a Hajdú-Bécs csődje miatt bajba jutottaknak. Közleményükben azt írták, az MSZP kormány már 2009-ben mentőövet nyújtott.
Mi nagyon köszönjük a Vidékfejlesztési Minisztériumnak még egyszer.
A Hajdú-Bécs ügy káros útjait kedden fogadták a Vidékfejlesztési Minisztériumban. Akkor ígért nekik segítséget Cerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár. Ónódiné Demeter Éva, a károsult családok képviselője, megköszönte, hogy a Fidesz kormány 10 év után is figyel rájuk. A Hajdú-Bécs a 90-es években az ország egyik legnagyobb baromfi és víziszárnyas feldolgozója volt. 1998-tól kezdett el adósodni, ekkor szállt be a cégbe tulajdonosként a Wallis RT, amely a következő évben többségi tulajdonosa lett. A vállalat megmentésére tett többszöri próbálkozás ellenére a Hajdú-Bécs 2003-ban csődbe ment, beszállítóinál pedig milliárdos tartozást halmozott fel. A Wallis RT vezérigazgatója 2000 és 2005 között Bajnai Gordon volt. Tasó László országgyűlési képviselő azt mondta, a volt miniszterelnöknek legalább elnézést kellene kérnie a károsultaktól.
Valamikor, hogyha a lelkismeretével találkozik a Bajnai Gordon, akkor meggondolja, és legalábbis bocsánatot kér. Majd netán megkeresi az emberek közül néhány családot, vagy néhány vállalkozást, és elmondja személyesen, vagy levélben, mert ez legalább járna.
Bajnai Gordon délután vásáros naményben azt mondta, ő nem felelős a Hajdú-Bécs csődjéért.
Bocsánatot kérni nincs okom, nem vagyok felelős az ő kárukért. Soha nem vezettem a Hajdú-Bécset, nem voltam sem igazgatósági tagja, sem vezérigazgatója ennek a cégnek. Az egyik tulajdonosnak voltam a képviselője. Ezt a pozíciót is már csak akkor kezdtem el betölteni, amikor a Hajdú-Bécs már iszonyú nagy bajban volt.
Ennek ellenére az Együtt 2014 PM országjárókör útján már többször is tüntetők várták Bajnai Gordont és politikus társait. Ezek a képek Kecskeméten készültek.
Barátnőmnek 3 millió forintja lett oda. Kölcsön kérte, elment a liba. Miről volt szó? Gordon elvitte, hol van?
Hétfőn Nyíregyházán többen táblákkal, egy férfi pedig libának öltözve tiltakozott az Együtt 2014 rendezvényén.
A Tárki szerint a régiós átlagnál kevesebb magyar dolgozik vagy tanul külföldön. A friss kutatásból az olvasható ki, hogy az uniós országokban élő magyarok aránya a hazai népességhez képest elhanyagolható. Ebből a szempontból csak Csehország adatai kedvezőbbek a magyarnál a régióban. Az ország lakosságához képest a 2010-es adatok szerint Romániából vándoroltak el a legtöbben, utána következik Bulgária, majd a balti országok, de a szlovák és lengyel statisztikák is rosszabbak a magyarnál. A Tárki tanulmánya azt emeli ki, hogy szemben azzal, amit a média sugal, nem beszélhetünk új magyar exodusról.
Jogalkalmazási nehézséget okozhat az információs önrendelkezésről szóló törvénymódosítás, amely a közérdekű adatközlést szabályozza. Ezzel indokolja a köztársasági elnök, hogy megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek a múlt héten elfogadott jogszabályt.
Áder János szintén visszaküldte a parlamentnek az agrárkamara vezetőinek összeférhetetlenségén lazító törvényt. Indoklása szerint olyan rendezetlen kérdések maradtak, amelyek az agrárkamara működésképtelenségéhez vezethetnek. Az LMP szerint Áder János alkotmányos hivatásához méltón viselkedett, amikor visszaküldte a két törvényt. A KDNP szerint az államfő lépése összhangban van a jogállami eljárással, a párt tiszteletben tartja a döntést. A Fidesz pedig azt írta, a párt számára fontos a köztársasági elnök véleménye, és azt a frakció teljes mértékben figyelembe veszi, amikor a törvényjavaslat további sorsáról dönt.
Fáklyás felvonulást tart a II. Világháború európai lezárásának évfordulóján az MSZP budapesti szervezete. A résztvevők a Széchenyi térről a Cipők a Dunaparton emlékműhöz mennek át. Az MSZP-n kívül a meghívó szerint ott van a rendezvényen az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Szövetség, a Demokratikus Koalíció, a Lehet Más a Politika, illetve a Magyar Liberális Párt képviselője is.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a békenap alkalmából tartott fáklyagyújtás, idézem, a maffia baloldal újabb képmutató rendezvénye. Kocsis Máté szerint ehelyett a Porték Laborc ügyről kellene számot adniuk a baloldali politikusoknak.
A magyar gazdaságpolitika legfontosabb célkitűzése az idén, hogy bekövetkezzen a növekedési fordulat, mondta a külügyi és külgazdasági államtitkár. Szijjártó Péter hozzátette, ehhez szükség van a keleti nyitás stratégiájának sikeres végrehajtására. Ennek érdekében átszervezik a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt. Az államtitkár azt mondta, a magyar export szempontjából nem lehet az európai piacon jelentős bővüléssel számolni, ezért az erőforrások nagy részét az itt megszerzett részesedés megtartása mellett a gyorsan növekvő keleti piac bővítésére kell fordítani.
Az év végén állhatnak forgalomba az új hazai gyártású Intercity vagonok. A prototípusok már majdnem elkészültek Szolnokon. A MÁV tavaly januárban jelentette be, hogy uniós támogatásból újraéled a 18 éve szünetelő hazai járműgyártás. Ha beindul a sorozatgyártás, akár 400 új munkahely is létrejöhet a városban.
Saját mérnökeink közösen alakították ezt a belső dizájnt, amit itt látunk, az gyakorlatilag minden magyar gyártmány.
Már le is festették az első magyar Intercity személyvagonokat Szolnokon. A prototípusokba beszerelték a válaszfalakat, az üléseket és az asztalokat is. Az új kocsikban lesz klíma és állomásokat jelző utastájékoztató, és a mostani vagonoknál gyorsabban is mehetnek majd.
Ezek a 200 km per órás sebességre alkalmas Intercity kocsik lesznek, valamennyi olyan a mai modernkor követelményének megfelelnek, amelyeket az utasok joggal elvárnak, és amelyeket szeretnénk ezzel kielégíteni.
Az új vagonok hazai gyártásával csaknem 200 új munkahelyet teremtenek Szolnokon. Ha pedig a sorozatgyártás is elindul, akkor a beszállítóknál további 200 dolgozó helyezkedhet el. A Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, a kormány helyesen döntött, amikor az egyénivel szemben a közösségi, ezen belül is a kötött pályás közlekedést kezdte fejleszteni. Fónagy János hozzátette, a beruházással a város és a vasút is jól jár.
Szolnok városnak megvan az iparűzési adóbevétele, a Magyar Vasútnak pedig van egy végre újból egy nagyon biztos hazai eszközgyártó bázisa, üzeme.
Az új kocsik hatósági vizsgálata nyáron kezdődik, így várhatóan az év végén állhatnak forgalomba a Magyarországon gyártott Intercity vagonok.
Több mint 1000 gyerek kerülhet állami gondoskodásból családokhoz a januárban indult nevelőszülői hivatást és örökbefogadást népszerűsítő kampánynak köszönhetően, jelentette be a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós hozzátette, a kormány azt szeretné elérni, hogy egyetlen 12 éven aluli gyermek se éljen nevelő otthonban, hanem mindannyian családoknál nőjenek fel.
11 gyermek él ebben a Csanádpalotai lakásotthonban állami gondoskodásban. Ők akár nevelőszülőkhöz is kerülhetnének. Eddig viszont csak 5,5 ezeren választották ezt a hivatást, miközben otthonokban 21.500 gyermek lakik.
Fontos a kötődés, hogy apa, édesanyja és egy komplett családi példa álljon előttük. Én nagyon hálás vagyok, hogy ebbe a szakmába belevágtam.
Januárban indult kampány a nevelőszülői hivatás népszerűsítésére. Azóta csak nem 630-an jelentkeztek gyermeknevelésre.
Én azt gondolom, hogy ha csak az ő jelentkezői hányadoknak mintegy fele alkalmasnak bizonyul erre a hivatásvállalásra, már akkor is több mint 1000 gyermeknek juthat lehetőség arra, hogy családban cseperedhessen fel az intézmény helyett.
Azért, hogy minél többen jelentkezzenek nevelőszülőnek, a kormány egyszerűsítette a családba kerülés szabályozását, és térítésmentes képzést is indítottak.
Jövőre egységes foglalkoztatási jogviszonyba fognak kerülni a nevelőszülők. Ezzel biztosítjuk nem csak az egészségi ellátásukat, ami teljesen természetes, hogy most is biztosítva van, de biztosítani fogjuk a nevelőszülőknek a nyugdíj ellátását is.
A kormány célja, hogy elsősorban a 12 éven aluli gyermekek minél előbb nevelőszülőkhöz kerüljenek, és ne otthonokban éljenek.
Az emberhez igazán méltó, és az emberi személyt kiteljesíteni tudó körülmények azok a közösség. Most a család ilyen közösség. Arra törekszünk, hogy ne tömegben, hanem közösségben fejlődhessenek a fiatalok.
Azokat, akik jövő januártól kerülnek állami gondoskodásba, azonnal családban helyezik el.
jótétkártya bevezetésével indított új segélyezési akciót az egyik hazai pénzintézet. Az újfajta hitelkártyát bolti vásárlásoknál lehet felhasználni, az elköltött pénz 1%-a pedig egy kiválasztott segélyszervezethez kerül majd.
Jótét hitelkártyát szeretnék igényelni.
Igen, és tudja már, hogy milyen szervezetet szeretnék támogatni vele?
Természetesen.
Ez ma még szokatlan kérdés egy hitelkártya igénylésénél. A szolgáltatás bevezető hazai banknál mostantól minden jótétkártyáról elköltött pénz 1%-a automatikusan egy segélyszervezethez kerül.
Akkor kezdjük el kitartani ehhez kapcsolódó nyomtatványt.
Az MKB Bank már 20 szervezettel kötött szerződést. Az akció tervezésekor az emberek adakozással kapcsolatos esetleges problémáit is figyelembe vették.
Ez a kártya megoldja azokat a fő problémákat, amiket hallottunk. Tehát amit hallottunk, az átláthatóság, emberek nem tudják, hogy kit támogassanak, a másik a könnyűség, és a szervezetektől azt hallottuk, hogy nagyon nagy szükség lenne folyamatos támogatásra.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat többek között lovas terápiára és határon túli gyerekek gyógyítására gyűjt.
Azt tapasztaltuk egyöntetően, hogy ha a donoroknak, az adományozóknak minden tájékoztatást megadunk arról, hogy az adományok hová, milyen célra kerültek felhasználásra, akkor jó szívvel támogatnak bennünket.
A Csodalámpa Alapítvány pedig beteg gyerekek kívánságát teljesíti.
Meg fogjuk mondani, hogy abból az összegből mely gyermek kívánsága teljesült, és ugyanúgy visszaküldjük nekik, és kérjük, hogy tegyék fel a honlapjukra, és akkor látják azok a magántámogatók, akik így segítettek, hogy X vagy Z örült annak a tárgynak, utazásnak, élménynek, amiben ők segítettek.
A jótétkártyát azok is igényelhetik, akik egyébként nem ügyfelei az MKB banknak.
Gyakorlattal ért véget a Honvédség 4 hetes kísérleti tanfolyama a Veszprém megyei Újdörögdön. A harcos elnevezésű honvédségi programban a katonák a gyakorlatban próbálták ki például azt, hogyan álcázhatják magukat, és hogyan rejtőzhetnek el egy éles helyzetben az ellenség elől. Később harci helikopterre szálltak a katonák, és a hadgyakorlat részeként a levegőből lőttek a kijelölt földi célpontokra. Ezzel gyakorolták a légitámadás bizonyos fajtáit. A hadgyakorlat helikopteres támadásában a honvédelmi miniszter Hende Csaba is részt vett. A levegőből mért lövéseket az elképzelt ellenséges célpontokra. A hadgyakorlat célja az volt, hogy fejlesszék a katonai vezetők képességeit és harcászati ismereteit.
Még csak egy hete helyezték forgalomba, de már is megrongálták az egyik új budapesti Mercedes buszt. A vandálok a vésznyitó kalapáccsal kitörték a kocsi ablakát. Azonnal elkapták őket, mert a sofőr nem nyitotta ki az ajtókat, és nem engedte leszállni a csoportot. A rongálásról felvétel is készült, ugyanis már az összes új buszon kamera működik.
Felvette a belső kamera, ahogy megrongálták a vadonatúj budapesti buszt szerda este. A berendezés csak fotósorozatot készít, ezért nem folyamatos a rögzítés. A képeken azonban így is jól látszik, hogy a hétfős társaság egyik tagja a vészhelyzet esetére kihelyezett kalapácsot magához veszi, majd kitöri az ablakot. A rongálás nyomait mutatja a busz sofőrje. Az ablak szilánkosra tört, a sarkánál ki is lóg a keretből, de nem esett ki a helyéről. A sofőr azt mondja, a fiatalok hangoskodtak és nyitogatták a légkondicionált jármű ablakát, többször is figyelmeztette őket. A rongálást viszont a nagy tömeg miatt nem látta, egy utas szólt neki.
Én ekkor értesítettem a diszpécseri szolgálatot és a rendőrséget, Deák téren félreálltam. Nem nyitottam ajtót, és bevártam az intézkedő rendőröket.
A rendőrök előállították a fiatalokat, és eljárást indítottak ellenük. A Budapesti Közlekedési Központ közleményében azt írta, minden rongálást megdöbbentőnek tartanak, de különösen felháborító, hogy egy héttel a forgalomba állítása után az egyik új Mercedes busz már is a vandálok áldozata lett. A cég emlékeztetett, minden új tömegközlekedési eszközön van már kamera. A szitáron okozott kár a becslések szerint több 100 000 forint.
Megkezdődött a szúnyogírtás a Balatonnál és a fővárosban. Az esőzések és az elhúzódó belvíz miatt rengeteg a szúnyog, 10 éve nem volt ilyen sok. A vérszívók a viszkető csípéseken kívül veszélyesek is lehetnek. Előfordul, hogy egy élősködővel fertőzik meg az embert, amely a látást is veszélyeztetheti.
itt vannak a szúnyogcsípések, és ez nem csak éjszaka, hanem nappal is ugyanúgy csíptek.
Több tucat szúnyogcsípés borítja a testét ennek a kübekházi asszonynak. A vérszívók az állatokat se kímélik, nappal is ellepik az istálót. Délutára már olyan sok van belőlük, hogy a gyerekeket a szülők nem engedik ki az udvarra.
Hát a gyerekeket egyáltalán nem hagyjuk kint, nem lehet. Senki. Itt van szomszédban pici baba, 5 órától egyáltalán nem tud, és bent sír a baba, mert egyszerűen nem lehet kihozni.
A polgármester a szúnyog invázió miatt a miniszterelnök segítségét kérte, a többszöri írtáshoz pénzre lenne szükségük.
Hogy egyszer le tudnánk fújni repülővel az egész falunt, aminek kb. 300 ezer forintos a költsége, de nem tudunk több forrást biztosítani rá. És a legnagyobb probléma az, hogy egyszer nem elég. Tehát szakemberekkel is fölvettük a kapcsolatot, azt mondta, 2 naponta lehetne.
Ez már a Balaton környéke. Itt megkezdték az írtást, azért vártak idáig, mert a szél miatt eddig nem szállhattak fel a gépek.
Nem lehet nagy szél, tehát 4 méter per szekundumnál nem lehet nagyobb, nem lehet csapadék, amikor írtunk.
Az esőzések és az elhúzódó belvíz miatt az országban több helyen is rekordmennyiségű szúnyog van. Szakemberek szerint 10 éve nem volt ennyi.
A nőstény az 17 centis is lehet a kifejlett forma.
A főorvos egy fonálférget mutat. Ez olyan élősködő, amely szúnyogcsípéssel terjed és fertőzést okozhat emberben és állatban egyaránt. Ha a féreg a szem környékét támadja meg, akkor az a látást is veszélyeztetheti.
A szem golyó mögé bújik, és ott alakul ki, csak a kis csomót, akkor már komolyabb problémákat okozhat.
Az Országos Epidemiológiai Központban évente legfeljebb 10-15 ilyen fertőzést diagnosztizálnak. A megbetegedés sokszor tünetmentes. A főorvos szerint úgy lehet megelőzni, ha védekezünk a csípések ellen.
A Győri Széchenyi Egyetem nyerte a Dunai Evezős Regattát. 6 egyetem csapatai mérték össze erejüket evezős 8-asban és sárkányhajóban. Az evezősök Budapest egyik leglátványosabb részén a Vigadó és a Műszaki Egyetem közötti szakaszon eveztek végig.
Az utolsó simítások a hajókon, indulás előtt még az evezőlapátok hosszát is lemérték és beállították.
Az időjárási viszonyokhoz kell állítani.
Az ország 6 egyeteméről érkeztek a fővárosba a 8-as evezős csapatok.
A versenyben 214 hallgató vesz részt, mindannyian egyetemisták, vannak köztük profik, tehát olyan profik, akik a 8-asokban ülnek, és vannak köztük amatőrök.
A megnyitón Simicskó István azt mondta, a hasonló rendezvények csinálhatnak kedvet a sportoláshoz.
Ezen keresztül vezet az út, az ilyen versenyek szervezésével, rendezésével, hogy sportoló nemzetté válhasson a magyar.
Majd vízre kerültek a hajók. A rutinosnak számító győriek már az elején eldöntötték, hogyan versenyezzenek.
Nagyon gyors pályára számítunk, mert folyásnak lefelé versenyzünk, ezért a Duna folyása segít minket és gyorsítja a pályánkat. A taktikánk a minél erősebb rajt.
Az evezősök Budapest szívében, a Duna egyik leglátványosabb részén, a Vigadó és a Műszaki Egyetem közötti szakaszán eveztek végig. A győriek taktikája bejött, végül ők nyerték a Dunai regattát. Az államtitkár maga az egyik sárkányhajóban ült, az ELTE csapatát erősítette. A több mint 2 kilométeres távot ebben a futamban a Semmelweis Egyetem nyerte.
Meggyőző előadással mutatkozott be a jövő heti Eurovíziós Dalfesztivál helyszínén Malmöben a Magyarországot képviselő Bájalex, írta a mai próba után a verseny hivatalos honlapja. Az énekes azt mondta, magyarul énekel majd, mert szereti anyanyelvünk dallamát.
Először léphetett fel a Malmö Aréna színpadára Bájalex. Csapatával 4-szer is elpróbálták a Kedvesem című dalt, ott, ahol majd a versenyen is fellépnek a jövő héten. Közben a világítás és kamerabeállításokat hangolta össze az Eurovíziós Dalfesztivál stábja.
Igazából most a vokálokon szórakozunk, hogy ez hogy szóljon jól, meg az arányokat nézegettük. Van egy ilyen viewing room, ahol meg lehet nézni a felvételt, meg lehet hallgatni, és akkor ott mondtuk, hogy nem nagyon voltak arányban az éneksávok egymással, úgyhogy most majd következő alkalommal valószínűleg az már jobb lesz.
A próbákat interjúk követték. Sok külföldi újságíró volt kíváncsi a magyar művészre. A mai előadást a verseny hivatalos honlapja hűvösnek és nyugodtnak nevezte. Azt írták, hogy Bájalex a színpadra lépése előtt csendes volt és nagyon koncentrált, versenydalának előadása pedig meggyőző volt.
Összességében, mivel ez egy viszonylag
lassú dal, és nincsen túl sok színpadi mozgás benne, ezért ez egy könnyű feladat szerintem a közvetítőknek, úgyhogy ez mindenképp pozitív.
Bájalex a jövő csütörtöki elődöntőben bizonyíthat majd. Ha tovább jut, akkor két nappal később a döntőben másodszor is hallhatják a verseny nézői magyarul a Kedvesem című dalt. Az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőit és a döntőt az M1 és a Dunaworld élőben közvetíti.
Most következnek a sporthírek Zelinka Ildikótól, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána csütörtökhöz méltóan Fábri és munkaügyek.
Az este ma 10 óra 5 perckor kezdődik Gulyás Istvánnal, a műsor vendége Mesterházi Attila, az MSZP elnöke. A késő esti híradóban pedig Miklós várja majd önöket.
Így van, fél 12 után 10 perccel.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.